hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok! Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá azzal, hogy egyre többen választják itthon az állami egészségügyet a magánszektor áremelkedései miatt. A magánklinikák forgalma a koronavírus járvány ideje alatt és az azt követő időszakban volt a csúcson Magyarországon. A magas infláció miatt azonban egyre többen kezdtek spórolni a magánorvosláson, mondta a Fogjunk Össze alapítvány vezetője. Dr. Ficere Andrea szerint az állami egészségügy már kevésbé leterhelt, mint pár évvel ezelőtt, azonban akik a romló életszínvonal ellenére is megtehetik, még mindig a magánklinikákat választják. Maurer Kristóf interjúja.
November 27-én az állami és magán egészségügy helyzetéről rendeznek konferenciát itthon. Beszéljünk először is arról, hogy jelenleg mik az erőviszonyok itthon a lehetőségek között. Egyáltalán a magán és az állami egészségügy esetében versenytársakról beszélünk-e?
November 27-én a Fogjunk Össze az egészségügyért alapítvány rendezi meg ezt az eseményt, amely valóban, hogy mondja, egy nagyon fontos témát fog körbejárni. Szeretnénk azokat a tévhiteket eloszlatni, amelyek esetleg a betegeket vezérlik, amikor a magánellátót választják, amikor esetleg az adott betegség vonatkozásában pont, hogy állami ellátásra szorulnának. Nem gondolom, hogy verseny van, illetve van verseny, mert nyilván a magánellátó minél több beteget szeretne ellátni, minél több beteget szeretne átcsábítani az állami ellátótól, ugyanakkor szerintem szakmai döntés kell, hogy legyen. Nekünk az a felelősségünk, hogy a betegeket abban segítsük, hogy bizonyos bajok esetén merre forduljanak, illetve hogy ne keringjenek fölöslegesen a két rendszer között.
Ugye az állami egészségügyben mostanában azért főleg kapacitás problémákról lehet hallani. Mennyire tudja tehermentesíteni, úgymond kiegészítőként a magánegészségügy ezt? És alapvetően tudunk-e arról beszélni, hogy az emberek mekkora százaléka engedheti meg magának esetleg a magánegészségügy szolgáltatását?
Sokat halljuk most azt, hogy nehezebben hozzáférhető az állami rendszer, ami részben igaz, részben nem. Azt tudni kell, hogy Európa vonatkozásában, de akár hogyha az Egyesült Államok felé is tekintünk, a magyar állami ellátórendszer sokkal könnyebben hozzáférhető, mint bármelyik felsorolt terület, amit említettem. Nyilván a betegek azt érzik, hogy talán kevésbé tudnak bejutni az intézményekbe, mint korábban, ami nem biztos, hogy rossz, mert sok olyan fölöslegesen indikált vizsgálat vagy ellátás volt a korábbiakban, ami nem biztos, hogy egy fekvőbeteg intézményben kellett volna, hogy megtörténjen. A COVID sokat változtatott ezen, jól látjuk azt, hogy a COVID után azok a betegek, akik megtehetik azt, hogy ne menjenek állami intézménybe, vagy egyáltalán fekvőbeteg intézménybe, mert a betegségük ezt nem indokolja, azok inkább keresik a járóbeteg ellátást, vagy a házi orvosi ellátást, az ő segítségükkel próbálnak gyógyulni. Vannak olyanok, akik a magánegészségügy felé fordultak, pont a COVID időszakban, amikor tényleg egy komoly blokk volt az állami rendszerben, de ez a trend most csökken. Tehát azt látjuk, hogy a magánegészségügynek volt egy nagyon komoly felívelése az elmúlt időszakban, még 22-ben is, de 23-ban már azt észleljük, hogy kicsit csökkent a magánellátókat kereső betegeknek a száma, nyilván ennek nem örülnek a magánellátók. Ha azt kérdezi, hogy a betegeknek milyen százaléka tudja megengedni azt magának, hogy a magánegészségügy felé forduljon, azt szoktuk mondani, hogy körülbelül az egyharmada. Biztos, hogy az egyharmada vett már igénybe valamilyen magánellátást, de azt tudni kell, hogy a magánellátók bizonyos területekre specializálódtak. Tehát a diagnosztika, a járóbetegellátás, akár az egynapos sebészet is sok helyen fellelhető, sőt bizonyos nagyobb, jól működő intézményekben az endoprotetikai beavatkozások is nagy számban történnek, de a többi beteg, akik sok betegségben szenvednek egyidejűleg, akik intenzív osztályos vagy sok szakmás ellátásra szorulnak, biztos, hogy az állami intézménybe kell, hogy kerüljenek, és hogyha ők esetleg a magánintézményeket keresik föl, akkor egy racionális, jó szakmai emberi döntés az, hogy ezeket a betegeket átirányítják az állami egészségügybe.
Egy nagyon érdekes trendet említett még az előbb azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus ideje alatt és kicsit utána ugye a magánegészségügy népszerűsödött, most azonban pont ennek az ellentéte történik. Miről van itt szó? Erre kérdeznék inkább. Az a helyzet inkább, hogy egyszerűen az a felfokozódás, amit ott észrevettünk, az most kicsit csillapodik, vagy tényleg van itt egy komolyabb trendforduló? Mi áll ennek a jelenségnek a hátterében?
Egyszerű a válasz, az anyagi lehetőségek. Tehát az árak mindenhol emelkedtek, az államiban is, csak ugye a beteg ezt nem érzi. A finanszírozó, illetve az állami intézmények nagyon érzik, hogy körülbelül egy 30-40%-os áremelés történt szinte minden vonatkozásában, tehát ezért minden drágább, de ugyanez lecsapódik a magánintézményekben is. Ott viszont a vezetés nyilván a betegekre kell, hogy átterhelje ezeket a költségeket, és ezért emelkedtek az árak elég komoly mértékben. Az a beteg, aki meg tudja magának engedni, hogy a magát válassza, továbbra is oda fog fordulni, de azt látjuk, hogy főleg a járóbeteg ellátás vonatkozásában csökken a magánintézményeket kereső betegek száma. Nem olyan nagy a blokk ugye az állami ellátásban jelenleg, mint ami volt a COVID idején, tehát a betegek be tudnak jutni, és emiatt, akinek nincs rá lehetősége anyagilag, illetve aki, ahogy korábban is említettem, olyan betegségben szenved, amely egyértelműen az állami intézményt teszi előtérbe, ők az állami intézménybe fognak menni. És jól is teszik egyébként.
Egy másik kutatás eredményét emelném most még be ide, ez a bizalmi faktort vizsgálta az egészségügyi intézményekben idehaza. A magánklinikák bizalmi szintje 10/7-es jelenleg, míg az állami intézményekben ez 10/4,8-as. Ennek ellenére ugye azt említette, hogy az emberek jelenleg inkább az állami felé tendálnak, főleg a magas árak miatt. Ilyen kontextusban hogyan lehet ezt a bizalmi statisztikát akkor értelmezni? Valóban nem bíznak ezekben az intézményekben, mégis ezt választják? Vagy ez inkább egy társadalmi stigma kérdés?
Szerintem ez kommunikáció kérdése, illetve a beteg érzete percepcióján alapul. Tehát a magánellátóban azt látja a beteg, hogy nem mindenre vonatkozik, amit mondok, de az a jellemző, hogy könnyen eléri a szolgáltatást, nagyon jó körülmények közé megy, figyelnek rá, fogják a kezét, vezetik az ellátás során, jó a hangnem, jó a környezet. Tehát van egy nagyon jó szubjektív komponens a magánellátónak. Az állami ellátónál azt látjuk, hogy nagyon sok a beteg, nagyon terheltek a kollégák, orvosok, szakdolgozók egyaránt, a beteg úgy érzi, hogy nincs erre elég figyelem. Lehet ezt érezni, hiszen látjuk, hogy tömve a rendelők, tele vannak az osztályok, tehát nagyon sok a beteg, még akkor is, hogyha bizonyos intézményekben csökkent az ellátott betegek száma az elmúlt időszakban, de ez egy másik téma. De a lényeg az, hogy a beteg úgy érzi, hogy talán nincs rá akkora figyelem, mint a másik helyen, illetve később jut be a rendszerbe. Ugyanakkor a beteg nem tudja azt önmaga megítélni, hogy szakmai szempontból milyen ellátást kapott, ami a legfontosabb lenne saját vonatkozásában. Tehát ilyen értelemben egy szubjektív ez a válasz, hogy ki miben bízik jobban. És nagyon fontos szerintem az a rossz kommunikáció, ami most zajlik az állami egészségügyel kapcsolatban. Látunk híreket, a szenzációhajház, akár a médiában, közösségi médiában megjelenő különböző eseményeket, eseteket, amelyek egy töredékét jelzik egyébként az állami ellátásban zajló folyamatoknak. De ezek hangos hírek, amely felkelti az érdeklődést, amely érzést generál a betegekben, vagy a hozzátartozókban, vagy a lakosságban, és sajnos ebből általánosítanak. Ami nem igaz egyébként, tehát nem igaz, hogy az állami ellátásban rosszabb a tevékenység, már csak azért sem, mert majdnem ugyanazok dolgoznak az állami és a magánintézményekben is, tehát ugyanazok a szakemberek.
Mi akkor a megoldás egy ilyen helyzetben? Az egyik oldalon ott van az állami egészségügy, amelynek a média reputációja, ahogyan ön is említette, alacsonyan van. A másik oldalt pedig a magánegészségügy, amely jelenleg ugye magas áremelésekkel elérhető csak. Mi akkor a jó választás jelenleg az emberek számára, és hogyan lehetne ezt a helyzetet kicsit konszolidálni?
Mind a kettő jó választás, és egyik intézményrendszert sem szeretném bántani, mert mind a kettő sokat dolgozik azért, hogy jó legyen a betegeknek, illetve hasznos legyen a saját tevékenységük. Ott van a pont szerintem, amit meg kell fogni, hogy egy adott beteg, egy adott betegségével megfelelő módon legyen tájékoztatva, megfelelő módon és helyről kérje az információt, hogy a saját bajával hova forduljon. És hogyha a saját baja lehetővé teszi, és ő anyagilag megengedheti magának, miért nem mehetne a magánegészségügybe? Várják szeretettel és ellátják. Ugyanakkor nagyon sokszor látjuk azt, hogy a magánellátó, mivel ő a profitra törekszik, és nem általánosítok, de vannak ilyen helyek, és vannak ilyen helyek, ahol hál' Istennek nem ez zajlik, de bizonyos helyeken a profit érdekében generálják a vizsgálatokat, generálják az ellátásokat, még akkor is, hogyha esetleg az az intézmény nem képes mondjuk egy komolyabb beavatkozásra. Ebben az esetben az beteg időt veszt, és csak jóval később, esetleg már szövődménymentesen, vagy fölöslegesen beindikált és elvégzett beavatkozásra beavatkozások után kerül az állami intézménybe. Akinek nagy a baja, akinek komoly problémája van, az esetleg nyilván a diagnosztikára igénybe veheti a magánellátót, mert miért ne tehetni. Ugyanakkor akkor van ő biztonságban, hogyha az állami ellátásban kapja meg azt a fajta ellátási formát, amire rászorul. Tehát nagyon fontos azt tudatosítani a betegekben, hogy az állami rendszerben van intenzív osztály, van az összes szakma jelen van, ami esetleg az ő talán súlyosabb betegségénél igénybe vendő, és ilyen értelemben ő akkor van a legnagyobb biztonságban, hogyha egy jól felszerelt, személyzetében is megfelelő színvonalat képviselő állami intézményhez fordul. Szerintem nagy a felelősségünk nekünk, akik tudjuk a betegeket tájékoztatni, hogy fogjuk a kezüket és segítsük őket, mert nem szeretnék versenyhelyzetet kihirdetni a két intézményrendszer között, hiszen egymás segítik. A magánintézmény bizonyos szempontból leveszterhet az állami intézményről, illetve az állami intézmény olyan értelemben ki tudja szolgálni a magánintézményrendszert, hogy azokat a betegeket fogadja, akiket az állami intézményrendszer nem tud ellátni, és ezáltal a betegek biztonságban kapják meg azt az ellátást, amire szorulnak adott esetben.
Az elmúlt percekben a Fogjunk Össze alapítvány vezetőjét, dr. Ficere Andreát hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Elfogadta az országgyűlés a jövő évi adótörvényeket, amelyeknek talán a két legfontosabb cégekre vonatkozó változása az, hogy jön a globális minimumadó és a kutatásfejlesztési kedvezmények terén bevezetik az úgynevezett francia modellt. Nagy könnyebbség a kis vállalati adót alkalmazó cégek számára, hogy több hasonlóan működő cég egyesülése vagy más jellegű átalakulása esetén sem veszítik el mindenképpen a kedvezményes adózási lehetőséget. A kisebb benzinkutak tulajdonosai viszont véletlenül dörzsölik majd a szemüket. 500 millió forint éves árbevétel felett ugyanis az egyik adóterhük a 20-szorosára emelkedik. Változik a kedvezményes áfa kulcsú és az adómentes termékek és szolgáltatások köre is. Január 1-től 18%-os áfakulcs alá sorolják például a túrórudit, mint desszert jellegű sajtkészítményt. Nagy újdonság lesz a vásárlók számára, hogy bevezetik az úgynevezett e-nyugtát. Ennek lényege, hogy minden egyes bevásárlás nyugtája elérhető lesz a vásárló számára egy digitális gyűjtőhelyen. Fischer Ádámot, a Niveus Consulting Group együttműködő ügyvédjét Nagy Károly kérdezte.
Körvonalazódik az őszi adócsomag, egészen pontosan el is fogadtak már számos változtatást, ami jövőre lép életbe. Bevezetik az úgynevezett globális minimum adót idehaza is, egészen pontosan igazodni próbálnak egy világ tendenciához. Ez a gyakorlatban mit jelent majd? Egyáltalán csak kisvállalatoknál fontos ez, vagy inkább magyarországi nagyvállalatoknál?
Ugye most már konkrétan el is fogadták, megszavazta az őszi adócsomagnak hívott salátatörvényt a parlament. Ezen kívül egy külön jogszabályban elfogadták a globális minimumadó bevezetéséhez kapcsolódó szabályokat. Tehát ez most már a köztársasági elnök aláírására meg kihirdetésre vár. Természetesen nem teljesen kizárt, hogy valami még változik évvégig, de alapvetően ezt a végleges adócsomagnak tekinthetjük, amit most megszavaztak. És hogy rátérjek a globális minimumadóra, itt egy olyan nemzetközi együttműködés keretében született szabályozásról van szó, amit gyakorlatilag mi is átültetünk, ugye ennek vannak különböző történeti politikai hátterei, hogy jutottunk el oda, hogy ezt végül is mi is vállaltuk átültetni, de ennek leginkább az a háttere, hogyha ezt nem ültettük volna át, akkor a globális minimumadó rendszeréből adódóan az általunk be nem szedett adót más országok így is beszedték volna. Tehát végső soron nem nyertünk volna azzal, ha nem vezetjük be, hanem elbukunk egy olyan adót, amit egyébként a cégeknek úgyis meg kell fizetni máshol. A globális minimumadó az nagyvállalatokat érint, csak nagyvállalatokat, olyan cégcsoportokat, ahol a cégcsoport szintű árbevétel a két egymás utáni évben meghaladja 750 millió eurót. Tehát azok a cégek, akiknek a két egymást követő évben a 750 millió eurót meghaladó árbevételük keletkezik, ezt a globális minimumadóra vonatkozó szabályt alkalmazni kell.
Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy mekkora mértékű adó terheli őket, vagy hogyan kell ezt kiszámítani?
Hát a kiszámítását azt órákon keresztül tudnám magyarázni, ez egy 80 oldalas jogszabály, ami nagyon leegyszerűsítve megnézi, hogy mennyi adót fizet a cég, és megnézi, hogy mennyi a nyeresége. Cég alatt most egy adott vállalatcsoportnak a magyarországi cégeit nézzük, tehát ráadásul össze kell számolni az összes magyar leányvállalatnak vagy vállalatnak az összes fizetett adóját. Ez már önmagában egy nagy kérdés. Mit lehet figyelembe venni adóként, mit nem enged figyelembe venni? Vannak adókedvezmények, amiket úgy lehet figyelembe venni, mintha nem kapta volna meg a cég. Az iparűzési adót figyelembe kell venni, a kiskereskedelmi adót nem. Tehát ez már önmagában egy bonyolult. Ezt elosztjuk az eredménnyel, ami megint egy nagyon bonyolult számítással korrigált eredmény, és hogyha ennek a kettőnek a hányadosa nem éri el a 15%-ot, akkor a tényleges adóterhelés és a 15%-nak megfelelő adóterhelés közötti összeget azt így különbe kell fizetni.
Hát ez egy gyorsított jó matematika óra volt. Annak is megfelelne. Emlékeim szerint ilyen 100 milliárdos bevételt remél ebből a költségvetés. Mi változik még a társasági adó terén? Itt egyfajta ilyen francia modellt emlegetnek a kutatásfejlesztési adókedvezményeknél. Ez mit akar?
Így van, egyébként mi is erről a 100 milliárdos bevételtől tudjuk, de ez elég egyértelműen ki fog derülni, hiszen ez egy külön adó. Tehát nem az van, hogy a társasági adóként fizetik meg, hanem ez egy külön befizetés, tehát az egy nagyon jól kimutatható lesz, hogy mennyi jött be ebből. A francia modell, ez szorosan összefügg a globális minimumadóval. A kutatásfejlesztésre eddig is létezett Magyarországon kedvezmény. Az eddigi formájában ez egy társasági adó alapkedvezmény volt. Tehát el lehetett számolni bizonyos tételeket, mint a társasági adó alapot csökkentő tétel, és ez ennek nyilván a 9%-a, ami a társasági adó, annyival kevesebb adót kellett fizetni. Ezt figyelembe lehetett venni az iparűzési adóban és innovációs járulékban is. A francia modell az nem adó alapkedvezményt ad, hanem a ténylegesen fizetendő adóból lehet levonni K plusz F költségeket. Tehát ha kellene egy cégnek 100 millió forint társasági adót fizetni, de van 30 millió forint elismert költsége, ilyen K plusz F költség, akkor csak 70 millió adót kell fizetnie. A trükk az ott van benne, hogy ez a fajta K plusz F, ez a globális minimumadóban, amikor kiszámoljuk, hogy mennyi adót fizetett valaki, az olyan, mintha ezt is befizette volna. Ezt a franciák kilobbizták maguknak, és erre gyorsan felültünk erre a vonatra, hogy úgy mondjam. Tehát hiába fizet a 100 helyett 70 társasági adót az a cég, aki ezt a francia modellű K plusz F kedvezményt veszi igénybe, a globális minimumadó számításnál 100-nak fogják számolni a fizetett adót. Ami ehhez érdekesség, hogy megmarad a régi kedvezmény, és lesz ez az új kedvezmény is. Az új kedvezmény az csak társasági adóban van, tehát ott nincs iparűzési adó, és nincs innovációs járulékban kedvezmény. Viszont, ha valaki nem tudja elhasználni a K plusz F költségét az adójából csökkentő tételként, egyszerűen nem fizet annyi adót, az 3 éven keresztül el kell próbálnia számolni, mint adó kedvezmény, de a negyedik évben, ha maradt még, azt konkrétan visszautalják neki pénzben. De miután más adókban nincs kedvezmény, ráadásul nem ugyanolyan költségeket lehet elszámolni, ez most azt jelenti, hogy lesz két teljesen különböző K plusz F kedvezmény, és minden cég elkezdheti kiszámolni, hogy melyikkel jár jobban.
Visszatérve még a társasági adókra, talán a kisvállalati adót még mindenképpen mondjuk el, mert ez kisebb cégeket érint, és ott is van változás. Ott mi a legújabb?
Ugye a kisvállalati adó az valóban végre egy olyan téma, ami kisvállalati szinten is érdekelhető, bár a K plusz F egyébként kisvállalatoknál is előfordult, tehát azért az egy olyan dolog, amihez nem kell nagy vállalatnak lenni, attól függetlenül, hogy a globális minimumadó farvizén jelent meg. A kisvállalati adónál egy technikainak tűnő, de nagyon fontos változás van. Mi azt tapasztaltuk az ügyfeleinknél is, meg úgy egyébként a szóbeszédekből is, hogy a kisvállalati adó szerint adózó cégeknek nagyon nagy nehézséget jelent az, hogy nem lehet átalakulni a kisvállalati adó státusz alatt. Tehát nem lehet más céggel összeolvadni, nem lehet szétválni. Tehát ha van mondjuk egy tulajdonosnak két kivás cége, és ő ebből egy céget szeretne csinálni, akkor hiába felelt meg végig a kiva feltételeknek, ha a két cége összeolvad, akkor elveszíti a kiva státuszt, és 2 évig nem is lehet újra kiva szerint adózó cég. Ez több cégcsoport életében nehézséget okozott. Ezen a nagyon bezárt ajtó most nyitottak egy rés. Nem mondom, hogy szélesre tárták, de vannak olyan esetek, amiket úgy hívják, hogy nem kedvezményezett átalakulás, ebben most megint nem kezdeném el az összes esetét felsorolni, de ha valaki úgy tud átalakulni, hogy ez nem minősül kedvezményezett átalakulásnak, akkor nem veszíti el a kiva státuszát.
A benzinkutakra vonatkozó kiskereskedelmi adónál 500 millió alatt úgy tűnik, hogy nem változik a kulcs, viszont 500 millió és 100 milliárd forint között az árbevétel alapú adó igencsak megnőhet. Ez milyen mértékű növekedés?
Ez a külön adó, amit a benzinkutak is fizettek, ez ugyanaz a kiskereskedelmi külön adó, amit egyébként a boltok is fizetnek, és ez eddig egy sávos adó volt. Tulajdonképpen kétsávosítják, mert 500 millió forintig továbbra se kell fizetni adót, viszont 500 millió forint fölött egységesen az árbevétel, tisztán árbevétel alapú adóról beszélünk, az árbevétel 3%-át kell fizetni. Ez a nagy árbevételű benzinkutaknál egy adócsökkentést jelent, a kisebb, tehát az 500 millió és 100 milliárd forint forgalom közötti benzinkutak esetében viszont adott esetben egy nagyon jelentős adókulcs emelkedést jelent. Tehát akinek ilyen 500 millióhoz közeli forgalma van, annak eddig 0,15% adót kellett fizetni, ez most 3%-ra emelkedik a forgalma alapján meghatározva.
Az elmúlt percekben Fischer Ádámot, a Niveus Consulting Group együttműködő ügyvédjét hallották. Mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunkkal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.